Erről nem szabad véleményt alkotnunk, felelte Dupin, míg a vizsgálat ilyen mederben folyik. A párizsi rendőrség, amelyet annyit dicsőítenek éles látásáért, ravasz, de semmi több. Nincs az eljárásában rendszer, csak azt teszi, amire a pillanat ösztönzi. Hatalmas csindadrattával intézkedik, de intézkedései gyakran annyira nincsenek összhangban az esettel, hogy az engem egyenesen Monsieur Jourdain emlékeztet, az urhatnám polgárból, aki pongyoláját kéri, hogy jobban hallja a zenét. Igaz, sokszor meglepő eredményeket ér el a rendőrségünk, de ez többnyire elnyéretlen szorgalmának és buzgóságának a jutalma. Ha ez a két tulajdonság nem elegendő, akkor a gépezet csődöt mond. Vidok például jó szimatú és kitartó rendőr volt, de mert gondolkodása nem volt iskolázott, akármilyen odaadással kutatott is, újra meg újra hamis nyomra tévedt. Túlságosan közelről nézte a dolgokat, és ez megzavarta a látását. Lehet, hogy egy-két részletet rendkívül tisztán látott, de az egészet éppen ezért szem elől tévesztette. Ez gyakran megesik azzal, aki nagyon is mélyre néz. Az igazság nincs mindig a kút fenekén, sőt, ami a fontos dolgokat illeti, én azt vallom, hogy mindig a felszínen lebegnek. A mélység ugyan lent van a völgyben, de a hegy csúcsról pillantjuk meg. Az ilyesfajta tévedések mikéntjét és forrását legjobban egy példa világíthatja meg, az égi testek látása. Ha úgy pillantunk rá egy csillagra, a szemünk sarkából, hogy sugara recehártyánk külső részét érje, amely érzékenyebb a gyenge fénnyel szemben, mint a belső, akkor a szóban forgó égitestet teljes fényében látjuk, ragyogóbbnak, mint amikor teljesen feléje fordulunk, és merően, hosszan nézzük. Csillogása annyira és olyan arányban homályosul el, amennyire és amilyen erővel tekintetünket reászegezzük. Így szélesebb kévében hull ugyan a szemünkbe a sugara, de a kép az előbb érzékelhetőbb volt. A szükségtelen elmélyedés megzavarja és gyengíti gondolatainkat, míg maga a Vénusz is eltűnik az égboltról, ha túl sokáig, túl merőn és aprólékosan figyeljük. Visszatekintve a gyilkosságra, vizsgáljuk meg előbb mi magunk a tényeket, mielőtt véleményt formálnánk róluk. Szórakoztató nyomozás lesz. Furcsának találtam ezt a megállapítást, de szó nélkül vettem tudomásul. Különben is, Le Bon-nak egy szolgálatáért hálával tartozom, és most fizetni akarok. Elmegyünk, és megnézzük magunk is a tett színhelyét. Zsé rendőrfőnököt ismerem, és azt hiszem, minden különösebb nehézség nélkül megkapom a szükséges engedélyt. Így is történt, és már is a morgutcába indultunk. Nyomorult sikátor, amely a Rue Richelieu-ből a Rue Saint-Rochesba torkollik. Nagyon messze van a lakásunktól, úgyhogy csak a késő délutáni órákban értünk oda. A házat könnyen megtaláltuk, mert a túlsó járdáról egy csomó ember bámulta céltalan kíváncsisággal a behajtott zsalugátereket. Közönséges párizsi ház volt, kapualja egyik oldalán tolóablakos kis fülkével, a házmester odújával. Mielőtt bementünk volna, bekanyarodtunk egy szomszédos utcácskába, majd befordultunk, és így a ház mögé értünk. Dupin ritka, szinte kínos gonddal figyelte nem csak a házat, hanem az egész környéket, aminek őszintén szólva nem sok célját láttam. Aztán visszatértünk a ház elé. Becsengettünk. Felmutattuk írásainkat, és az őr bebocsájtott. Felmentünk a lépcsőn, egyenesen abba a szobába, amelyben Mademoiselle Espagnat megtalálták, és ahol még ott feküdt a két áldozat. A szobában, amint ez már ilyenkor szokás, mindent a helyén hagytak. Nem láttam semmi más, csak azt, amit a Gazette des Tribunaux-ban olvastam. Dupin mindent aprólékosan megvizsgált, a két holttestet is. Benéztünk a többi szobába, lementünk az udvarra. Persze mindenüvé elkísért egy zsandár. Késő estig vizsgálódtunk, és miután elhagytuk a házat, Dupin útközben egy pillanatra benézett az egyik újság kiadóhivatalába. Már szóltam barátom szeszélyeiről, és hogy tiszteletben tartottam. Most azzal szórakoztatott, hogy másnap délig a gyilkosságról egy szót sem szólt, majd váratlanul megkérdezte tőlem, hogy a tett helyszínén nem tűnte föl nekem valami különös. A különös szót olyan hangsúllyal ejtette ki, hogy nem tudom, miért megborzongtam. A gazett nem hangsúlyozta eléggé a gyilkosság szokatlanul borzalmas voltát, de talán ne is törődjünk a hírlap szokványos véleményével. A jelek szerint ezt a rejtélyt pontosan azért tartják megoldhatatlannak, aminek a valóságban meg kéne könnyítenie a megoldását, hogy minden részlet annyira túlzott. A rendőrséget megzavarja, hogy nem talál semmi indító okot. Nem is magára gyilkosságra, hanem hallatlanul kegyetlen voltára. Az is megfoghatatlan a rendőrség szemében, hogy bár a tanúvallomások szerint a meggyilkolt Mademoiselle L'Espanaye szobájából ingerült és izgatott hangok párbeszéde hallatszott, a szobát mégis üresen találták, és a benyomuló sokasága lépcsőn felmenet senkivel sem találkozott. A szobában lévő vadrendetlenség, a kéménybe fejjel lefelé begyömözölt hulla, az öregasszony félelmetesen összetört holtteste, azok a jelenségek, amelyeket az imént említettem, és ezeken kívül sok minden, amit fölösleges most felsorolnom, megbénította a rendőrség nyomozó tehetségét, és tévútra vezette annyiszor megdicsért éles látását. A rendőrség abba az általános és közönséges hibába esett,